A gyűjtéssel kapcsolatosan bizonyára többen emlékeztek, hogy szalvétát gyűjtöttetek, vagy bélyeget, vagy esetleg pénzt, mert azt is néha emlékeztek, saját kis karácsonyi vagy húsvéti ajándékba kapott pénzgyűjtő edényeinkre, malacokra vagy egyebekre, aminek úgy kiugrott a nyelv, és oda kellett benyomni, és akkor gyűjt a zörgő dobozban ott voltak a forintjaink. De amiatt, hogy az elmúlt rendszerben nekünk a anyaggal igen sok problémánk volt, akár építkezésekkel, akár pedig ipari tevékenységgel, mindig is nagy gond volt az, hogy hát mi lesz, hogyha éppen nem lesz, amikor csinálni kell, és aztán gyűjtögettünk. Nagyapám iparos és volt, és mindent félretett. Amit talált, megállt, motorbiciklivel látott egy csavart, az felszedte és eltette, és akkor otthon így gyűltek a dolgok. Na azért azt kell mondanom, hogy ez a tulajdonság azért úgy öröklődik akkor is, hogyha nem géneken keresztül, hanem a szokásokból, és aztán az ember összegyűjt sok mindent, amire egyébként sose lesz szüksége. És a cégünk is ipari tevékenységgel foglalkozik, és az én kollégáim sem ma születtek, hanem ugyanebből a korból valósiak vagyunk, így aztán csövek, kapcsolók, itt-ott bontott dolgok így halomban, hát majd jó lesz. A kérdés azonban az, hogy meddig lehet ezt csinálni? Mert aztán rájöttünk arra, hogy ma már semmit se lehet újra beépíteni. Minden olyan, amit csak úgy vesznek meg, hogyha az új, meg ha az a legmodernebb. Így aztán lassan-lassan úgy alakul a dolog, hogy eladjuk ezeket, vagy elviszi a méhes, megszabadulni szeretnénk ezektől. A gyűjtés tulajdonképpen egy megtakarítás, és arra törekszünk, hogy amikor majd nem lesz, akkor is valamihez tudjunk nyúlni. Erre a Biblia is tanít bennünket, hogy szükségünk van, és bátorít is bennünket, hogy gyűjtsünk kitartóan, még a Bibliából emlékezetes minta előttünk az állatvilágból a hangyák serege, akik ugye szorgalmasan gyűjtenek azért, hogy amikor majd nem lehet gyűjteni, akkor is legyen. Aztán emlékszünk, hogy milyen csodálatosan vezette Isten az ő népét, kiválasztott családját, amikor a hét szűk esztendő idején ott volt az elüldözött fiú, József, aki bölcsessége, Istentől kapott bölcsessége alapján gyűjtött, félretett, és aztán a hét szűk esztendőben volt miből adni. Én azt remélem, hogy hamarosan láthatóvá válik valami a képernyőn, talán egy-két percen belül. És akkor szeretném bemutatni nektek azt, hogy hogyan beszél a Biblia arról, hogy mit csináljunk, mit tanácsol nekünk a Biblia. Ellenzi a gyűjtést, mert hiszen ha gyűjtünk, akkor valamilyen befektetést végeztünk. A megtakarításunk egy részét befektetésnek tudjuk felhasználni. És a befektetés, ez egy mai lehetőség, ezzel nem nagyon kellett foglalkoznunk a szocializmus idejében, és mi itt idősebbek, abban az időben éltünk nagyobb időket, több időt és több tapasztalatunk abból az időből van, de amikor változott minden, akkor vajon van az aktuális üzenete az igének? Tanít bennünket erről az Isten? És amikor arról beszéltünk tegnap, hogy legalább 2500-nél is több helyen van a Bibliában arról szó, hogy hogyan gazdálkodjunk, hogyan álljunk a pénzügyekhez, hogyan álljunk az anyagi világhoz, akkor föl kell ismernünk, hogy a mai magyar helyzetben is van tanácsa a Bibliának. Örök érvényű tanácsa van. Ezért szeretnék így röviden megpróbálom, még annál is rövidebben, ahogy ezt elterveztem elmondani. Hát jó, ha van megtakarításunk, én legalábbis úgy vagyok, és ezt is meg lehet szokni, és nagyon nagy ciki akkor, amikor valaki megszokja, hogy van egy pár 10-20-100 000 forint a zsebében mindig, amikor ez nincs, akkor nagyon hiányzik. De nem biztos, hogy kell, hogy legyen. Viszont, hogyha lehet, az nem rossz. annak van jelentősége, és jó dolog, hogy az embernek van pénze, megtakarítása. Mint ahogy jó volt, amikor csövet talált a nagyapám az udvaron, mert sehol nem lehetett kapni, mert félretette, és azt be tudta építeni. Ezekről szeretnék beszélni, és elsősorban megnézni azt, hogy mit mond a Biblia. A Biblia is bemutatja, hogy gyűjtögető lény az ember. Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait, mondja a prédikátor, és tartományokat, szerzik magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségeit, asszonyt és asszonyokat. Aztán valamit kívánnak az én szemeim, ez nem a mai magyar aktualitás, ezt szerettem volna, de az ember, amikor megtehette, azért többet is gyűjtött, és a Biblia egyébként ma itt Új Szövetségben az asszonyokat nem, hanem csak az egy asszony tanácsolja. Félreértések elkerülése miatt. Valamit kívánnak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi igazságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jogban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkámból. Tehát ez a szemlélet, amelyik a gyűjtögetésből látszik, hogy részem volt az én munkám minden javából, ezt az Isten megengedte az Ószövetségben is. Nem szeretnék erről most tovább minőségeket beszélni, hanem majd később ez kiderül. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Hogyan gyűjtsünk, és hogyan ne? Ez egy fontos kérdés, mert azért mi választjuk meg, hogy mit csinálunk, nem? Azt mondja Máté evangéliumában Jézus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Tehát itt egy érték beállítása van Jézusnak a gyűjtögető ember számára. Nem azt mondja, hogy semmit ne gyűjtsetek, hanem hogy hova figyeljen a mi értékítéletünk. Aztán a prédikátor ír arról, hogy ideje van a kövek elhányásának, és ideje van a kövek egybegyűjtésének. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eredelét. Ez arra utal, hogy az ember a fiatal korában kell, hogy ezekre törekedjen, de inkább most szeretném, mert eddig a fiataloknak többen is szóltatok, most az öregebbeknek is szólni. Ne gyűjtögessünk már az öregebb korunkban. Ugyanis abból igen sok gubanc van, amikor a hagyatéki tárgyaláson semmi nincs elrendezve. És én ennek tanúja is voltam nemrégen a családunkban, hogy mennyire nehéz ugye elrendezni valamit, és szeretnék nem így elmenni, hogy egy csomó nehézséget szeretnék hagynék hátra. Gyűjt nyárban az eszes fiú, államban merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Ó, mi Úrunk Istenünk, mindez a gazdagság, ami gyűjtöttünk, hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk, a te kezedből való, és mindazok tiéid. Látjátok itt a beállítódását, azt az örömöt, hogy azt, amit gyűjtöttek, az milyen nagy örömöt szabadított föl, mert ezt tették. És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá. Élelmül a városokban is tartsák meg, és összegyűjti a hét esztendőnek minden eleségét, mely volt Egyiptom földjén, és a városokba takarítá az élelmet. Minden városba a körültelevő határ élelmét takarítá be. Hadd asszociáljak egy pillanatra csak, hogy milyen jó lenne, hogyha nekünk is ilyen fáraónk lenne mondjuk Magyarországon, aki egy kicsit így gondolkozna. Nem Isten szerint gyűjteni. A hiába valóságokból keresett marha megkisebbül, aki pedig kezével gyűjt, mert öregbíti azt. Tehát a saját kezünkkel való munkára hívja fel a figyelmünket, és minden vagyon megkisebbül, mondja profétikusan a példabeszédek. A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett, hiába valósága azoknak, akik a halált keresik. Ugye hazugsággal, csalással lehet kincseket gyűjteni, de hiába valósága nem csak a tőkének, hanem azoknak is, akik ezt teszik. Ezért zokog a szívem Moábért, mint a Síb, és zokog a szívem híres Kírhájres fiaiért, mint a Síb, mivel hogy a kincsek elvesztek, amiket gyűjtött. Ez egy példa arra, hogy a kincsek elveszhetnek. Tehát egyrészt felelősséggel is tartozunk azért, amiket gyűjtünk, utána leköt bennünket, mert ha nem vigyázunk, elvesznek. Ezért a befektetésekkel is így is kell foglalkozni, mert azzal gondot veszünk a nyakunkba. Eszel te, de meg nem elégszel, és benned marad a te éhséged, és gyűjtesz, de nem takarítasz. Az, aki gazdag, arra igaz ez, hogy aki csak önmaga gazdagságáért teszi ezt, az nem elégszik meg. Nem lesz sosem az érzése, hogy na most már elég. Néha persze önmagában érez ilyeneket, de nem úgy gondolja, hogy na itt meg kéne állni. Nehéz megállni. Ha vagy nem költenek ki ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét rá mondván, jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. De meddig? Azt látjuk itt Habakuk könyvében, hogy voltak hamis gyűjtögetések akkor is. A de meddig néha a népben föl sajdul, hogy de meddig? És azt hiszem, hogy mi is szoktunk így imádkozni. Aranyatokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Jakab beszél erről az Új Szövetségben. Az utolsó napokban kincset gyűjtögettetek. Mi értelme van? Mert milyen jó lenne tudni, hogy mikor jönnek az utolsó napok, mert akkor már nem érdemes. De azért nagyjából ki tudjuk következtetni, hogy kikre és milyen esetekre vonatkozik ez az életünkben. Aztán miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Isten szól az ön népéhez, hogy ráhallgassunk, hogy gyönyörködhessen a lelkünk kövérségben. Mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem ő költött, olyan, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazán. Az ő napjainak felén elhagyja azt, a halálakor pedig bolondá lesz. Amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy könnyen lehetett összegyűjteni nekem is az nagy cég, állami cégnél elhagyott eszközöket, csavarokat, dübeleket, akkor hát én is összeszedtem, és akkor éppen egy olyan üzenet szólt a gyülekezetben, miután rájöttem, hogy hú, ez nem jó. És arra is jutottam, hogy beépítem a lépcsőbe, mert hiszen azokat kellett volna leerősíteni. És akkor minden nap, amikor fölmegyek, meg lejövök rajta, akkor eszembe jut, hogy hát ezt mindig, hogy loptam, hogy nem úgy vittem haza. Ez borzasztó. És akkor visszavittem. Akkor ők azt mondták, hogy ne hülyeskedj, hát ez semmi. És azt mondta, hogy hát ha csavarod meg nincsen, akkor azt is vigyél. De nem az számít, hogy az emberek mit mondanak, hanem hogy Isten mit enged meg nekünk. És hál' Istennek ez az élmény nem járt vele, hogy aztán így vádolt volna a lelkiismeretem. Aki uzsorával és kamattal öregbíti az ő marháját, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Ezt is valaki egyszer megerősítette nekem, hogy aki nem rendesen gyarapítja a tőkéjét, a gazdagságát, hanem hamis úton, vagy mértéktelenül, vagy törvénytelenül, akkor annak gyűjt végül is, akinek nem is gondolja. Isten úgy fogja elrendezni, hogy ez így legyen. Ez a vers még inkább megerősíti. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömöt, a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiába valóság, és az elmének gyötrelme. Én azt hiszem, hogy ezt felismerni a hívő ember tudja. Mert a hívő emberek között is bűnösök vannak, és vagyunk, mert azok számára lesz nyilvánvaló, hogy ez gyötrelem, és hiába valóság, hogyha hamisan gyűjtünk. Van, aki még a gonoszok házában hamissággal gyűjtött kincsek és ösztövér véka, amely utálatos. Az ösztövér véka az a mértékegység, amelyik nem igaz. Hogyan lehet Isten szerint gyűjteni? Bölcsességeddel és értelmed gyűjtöttél magadnak gazdagságot, és gyűjtöttél aranyos ezüstöt kincses házadban, mondja Ezékiel. Aztán, és időnként a léviták által elvitették a ládát a király gondviselőjéhez, és mikor látták, hogy sok pénz van benne, előjövén a király íródeák és a főpök választott emberek kiüríték a ládát, aztán ismét visszavitték a helyére, ezt művelték időnként, és nagy összeg pénzt gyűjtének. És menjenek Hilkiás főpaphoz, és átadják neki az Isten házába begyűlt pénzt, amelyet a léviták és az ajtónálok gyűjtöttek Manassétól, Efraimtól, az egész Izrael maradékaitól, és egész Júdát és Benyámintól és Jeruzsálem lakóitól. Tehát van ilyen, amikor egy szent célt, egy jó célt kommunikálunk, és akkor azért tudunk hatékonyan Isten szerint gyűjteni közösségi társadalmi szinten is. Menj fel Hilkiához a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyűlt pénzt, amelyet gyűjtöttetek az ajtőrzök néptől. Esőt adok a ti földetekre, alkalmatos időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat. Aki velem nincs, mondja Jézus, ellenem van, és aki velem gyűjt, aki velem nem gyűjt, tékozol. Nincs más. Jézus mondja ezt. De aki vele nem gyűjt, az tékozott. Tehát akkor vele mi gyűjtünk. Az, hogy most ide jöttünk, ez egy gyűjtés, ez egy befektetés, amelyiket Isten meg akar áldani. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Aztán olvassunk itt a gyűjtésről, a hétnek, az új szövetségi gyűjtésről, hogy a hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerült összegyűjteni, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Mert nem a gyermeknek tartoznak kincseket gyűjteni, a gyerekek kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyerekeknek. Itt szól Pál a gazdagokhoz is, tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetben, adakozzanak szívesen. Részesítsenek javaikban másokat, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz örök életet. Szeretném itt aláhúzni, tehát a gazdagság nem bűn, nem Isten ellenes, nem Biblia ellenes valóság, hanem egy olyan állapot, amelyikkel Isten akar valamit kezdeni. Mert tudjuk, hogy nem a pénz rossz, hanem annak a szerelme. És ott van a szívünk, ahol a mi kincsünk. Aki magának gyűjt, az nem Isten szerint gazdag. És kell, hogy egyensúly, vagyis mértéktartás legyen a gyűjtés és az adakozás között. Tehát a magunknak való gyűjtés, értem ez alatt, és a mi adakozásunk között nem egyensúly, hanem inkább az, hogy mérték, arány. Tehát a Biblia elmondhatjuk, hogy a gyűjtés, a megtakarítás tanítja, de elmarasztalja, ha az önzést szolgálja. Szeretnék itt három szót kiemelni. A bölcs, az okos és a szorgalmas. És itt a példabeszédekből szóló három igeverset olvassátok. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt. Van négy kicsi nyálat a földön, melyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron eredelüket. A szorgalmasnak tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsérti a dolgát, csak ínségbe jut. Tehát az elsiető ember is helytelenül cselekszik, aki gyorsan akar valamit elérni. Mi a megtakarítás? Az, amikor a költségünk az kisebb, mint a bevétel. Az lenne a jó, és ez egy jó tanács a Bibliából, hogyha a 10% Istennek adott hála összeg után lenne legalább ugyanennyi takarékossági célra is. Hogy miért, és hogy lehet-e, ez egy másik kérdés, de erről most fogunk beszélni. Tudjuk, hogy Isten ma is gondot visel rólunk, és ne mi akarunk megoldani bizonyos problémákat, amik körülvennek, hiszen Isten mindezekről tud, a dolgainkról, anyagi dolgainkról, munkahelyi terveinkről, befektetési elképzeléseinket is ismeri, és elé kell hoznunk. És amikor nagy kérdések értelmet nem kapnak bennünk, logikus választ, hogy mit, miért hozott Isten elénk, akkor se felejtsük el, hogy csodáson működik az Úr, és tehet olyan dolgokat velünk, amit mi nem is gondoltunk. Ha ő akarja, megteszi. Legyen a ti hitetek szerint. Kérjetek, és kaptok. Biztos, hogy kapunk. Nem biztos, hogy befektetésre való buzdítást, lehet, hogy azt a választ, hogy ne tegyük. De választ fogunk kapni. És néha az is válasz, hogy még nincs válasz. Befektetés. Van hamis befektetés, amikor az a célom, hogy sok legyen. Miért? Mert nagyon jól érzem, amikor biztonságban érzem magam. De ez egy magam által termesztett vagy előállított biztonság, amelyik nem Isten szerinti. És ugyanakkor van lehet egy olyan célunk is, hogy hát megmutatom én az évfolyamtársaimnak, vagy a szomszédaimnak, vagy a gyülekezetben, hogy hát azért csak nekem megy jól, és hát tőlem sok minden függ, hogyha jó belegondolunk. Ez mind nem Isten szerint, de ember szerint való gondolkodás. A jólétem is lehet a célja, de meg kell mondani, hogy elmúlik. Ugyanúgy múlik el, mint hogyha valaki valamit nyer, de az sem lesz elég. Borzasztó nagy traumát jelenthet az, akinek sokáig nem volt, és aztán hirtelen lett. És én a szerencsejátékokkal kapcsolatban is azt mondom, hogy nem lehetetlen, hogy az Isten szerencse pénzt is föl tudjon használni, de nincs rá neki szüksége. Tehát sokkal nagyszerűbb módon tudja bevonni az életünket az ő áldásaiba és csodáiba, mint azon keresztül. Hadd mondjam, hogy lehet más hamissággal gyűjtött pénzből is jelzés arra, hogy ez nem szerintem való volt. És egy olyan példát szeretnék mondani, amelyik velünk történt meg. Itt van a cégünk 20 éve főkönyvelője is, úgyhogy biztos emlékszik a dolgokra. Szeretném, ha ez a negatív példa is segítene benneteket. Volt a 90-es évek elején olyan időszak, amikor az építőiparban, ahol dolgozunk, nem volt munka. Az előző időszakból pedig volt még pénzünk. Különösen egy olyan pénzről szeretnék beszélni, amelyiket külföldi vállalkozónak végeztünk Magyarországon, és úgy alakult, hogy kézbe adta a valutában az ellenszolgáltatását. És hát ha az embernek a pénze valutában van, akkor főleg gondolkodhat olyanon is, hogy mit tudna ezen vásárolni külföldön. Hát úgy döntöttük, hogy befektetjük, hiszen közösségi pénz volt, mi szövetkezet, vagy KFT voltunk, vagy vagyunk, és Kimentünk, Svédországba vettünk autóbuszokat ebből a pénzből, és utána beállítottuk spanyolországi turizmusnak a bonyolítására, és ezt a buszokat beindítva hatalmas reményben voltunk, hogy dőlni fog a pénz, mert hát sokan mennek újabban Spanyolországba, és hát az autóbusszal állandó forgalmat lehetett hetente kettőt legalább megcsinálni. Az érdekesség az, hogy két autóbuszt beállítottunk, és valahogy rengeteget fektettünk abba, hogy alkalmasak legyenek a buszok, új üléshúzatokat készítettünk, hétvégeken dolgoztak a kollégák, meg sok minden. Aztán nem jött valahogy vissza a pénz, és mindig hol az volt, hogy defekt volt, karamboloztak előtte, dugó volt, az embereket el kellett szállásolni, és akkor a pilóta, akiket ugye megbíztunk alkalmi munkában, mert mi nem vezettünk, hozta a bizonylatot, néha meg azt is elvesztette, de lényeg az, hogy sosem hozott vissza csak 1-2 forintot, vagy éppen minuszokat. És hát kezdett gyanús lenni egy fél év után, hogy ez nem egy jó befektetés volt. És kezdtünk gondolkodni öcsémmel, hogy vajon ez miért van. Hát azért lett, és úgy állapítottuk meg, hogy ezen nem volt áldás ezen a befektetésen. Azért, mert ennek a pénznek nem ment be az adója. Ez a pénz egy olyan pénz volt, amit nem adóztunk le. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez nagy tanulság volt. Igyekeztünk aztán megszabadulni ettől az üzlettől, de mennyire nem sikerült, az is borzasztó volt. Elveszett a két autóbusz. És abban az időben nagyon sok ilyen keleti áramlat jött be az országba, szellemi áramlat, és az egyik pilóta, akinek a felelős aláírása volt, azt mondta, hogy ő egy látnokhoz megy, és megkérdezi, hogy hol van a két autóbuszunk. Hát már a hideg kezdett rázni bennünket, hogy még mi lesz. És a borzasztó az, hogy, és nem szeretnék erről más többet mondani, hogy a látnok mondta, hogy Bécs mellett egy kis falunak a parkolójában van a két autóbusz. És ott volt. Hazahoztuk, és nagyon gyorsan sikerült utána olcsón eladni és megszabadulni ettől. Tanulság volt a hamis befektetésekkel kapcsolatosan. Az igaz befektetés az, hogy sáfár vagyok, csak teszem a dolgomat, hogy több legyen, Istennek cél van vele, öröm az áldáson. Tehát nem mindig tudom azt, hogy miért áld az Úr, de biztos, hogy célja van, ebbe biztosnak kell lenni, meg kell tudni, hogy miért. Hogy tudni, hogy adni tudjak, adakozni, támogatni, vagy tudom, már látásom van Istentől, hogy mit tegyek vele, vagy még nem tudom, és ez tartalék addig, amíg Isten megmutatja. Vagy pedig tudom, hogy Isten tudja a hasznosságomat és a javaimmal, példát élhetek az utódoknak. Mennyit fektessek be? Nyilván, hogy abból lehet befektetni, ami van, tehát a megtakarításból egy részét kéne befektetni. A befektetés az egy kockázat, ami azt jelenti, hogy el is veszhet. De azért tesszük ezt meg, mert valahol, ha belegondoltok, Isten is belénk vetette a befektetését, és kockáztatott. És valószínű, hogy ezért engedte meg, hogy mi is a konstruktivitásunkkal gazdagítsuk azokat az eszközöket, amit ránk bízott. Mi a határ? Amennyire a jó motiváció megmarad. Ha már nem tudsz vele sáfárkodni, akkor sok. Van egy olyan ajánlat, hogy jó lenne elérni, és tudom, hogy ez ezelőtt 5 évvel, vagy 3 évvel, amikor először erre az elhatározásra jutottam, hogy ezt a mondatot leírom, hogy jó lenne 30 éves kortól legalább 1 évi keresetet megtakarítani, az akkor engem kinevettek az emberek. Ma már szerintem nem biztos, hogy ezt teszik, különösen akkor, amikor egy kezdő mérnöknek a fizetése az nagyobb, mint az én állandó fizetésem ma. Tehát azért, mert az én fizetésem az kevesebb kell, hogy legyen, hogy a finanszírozása a cégnek folyamatos legyen, és én a hozadékból kapom a jövedelmemet inkább, és nem pedig a bérjövedelemből. Általában a megtakarítás három felé kellene osztanunk: tartalékra, krízis elhárításra, amelyik kimondottan a miénkre vonatkozik, a családoméra. Egy másik hosszú távú fejlesztésre kéne a megtakarításunkat félretenni, mert azt is tudjuk, hogy ez nem úgy van, hogy elmegyek a fogászatra, aztán köszönnek, besorolnak, aztán kimegyek és semmi több, hanem itt egy kicsit változott a helyzet. A fogászaton komoly pénzeket kell ma már fizetni, hogyha azt szeretnénk, hogy sikeres legyen. De ugyanígy a ruhára, és ha valami olyan van, ami bekövetkezik, amit nem szeretnénk, mint nálunk nem régen egy tetőt kellett lecserélni, erre is oda kell nyúlni a tartalékhoz. És egyharmadát, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, a befektethetünk azért, hogy többet ne kockáztassunk, de azzal a célral, hogy az még többre jusson, még többet hozzon. A befektetés felhasználása: ne a párnába tartsuk a megtakarított pénzünket, újabban sokan be is törnek, hanem ha lehet, akkor inkább bankba vigyük. De azt is kell tudni, hogy a bankban csak a kamat az, amivel növekszik a befektetett értékünk, és azt kell mondanom, hogy hosszú távon ez biztos, hogy a banknak jó, és nem nekünk. És ha már nem nekünk, akkor nem az Úrnak, és nem a keresztényeknek. Használjuk föl időben, tehát a hitugrás az egyenlő a tőkének az odaadásával inkább, mint feleslegesen ott legyen valahol. Időt áll a befektetésre. És hát erre írtam oda, hogy legalább 10 évvel a halálunk előtt. Mert akkor legalább élvezzük is, hogy mire adtuk oda. Gyerekekre, emberek támogatására, gyülekezeti házra, vagy iratok, könyvek kiadására, és főleg itt ki is emeltem, az misszió támogatására, az evangelizáló munkás fenntartására. Nem tradíciónk, hogy segítsünk több missziómunkást a gyülekezetekben, nem tradíciónk, pedig megtehetnénk, hát tőlünk függ. Miért nem tesszük? Költségvetést kellene készítenünk azért, hogy lássuk, hogy mi történik. Azért is jó, ha senki nem is szokott ilyet csinálni, de legalább kezdje el, és mindig írja be, hogy mire költi. És legközelebb az év végén, amikor összesíti, el fog csodálkozni, hogy ez mind vele történt. És arra alapot ad, hogy a következő évre egy kicsit gondolkozzon. Állandó változás van, és abból is látszik majd, hogy esetleg a jövedelmünk emelkedik, de a megszokott missziónk még mindig ott tart. Különösen azoknál, akiknél nem a havi fix a jellemző, hanem akiknél valahonnan a különféle helyekről befolyó pénzek nem egy időben, hanem össze-vissza érkeznek. És akkor hogy teszünk eleget annak a 10%-nak, ha azt sem tudjuk, hogy mennyi volt a bevételünk. Tehát ezért kell, hogy ezt csináljuk. Mit csináljak, ha nő ez a megtakarítást? Hát ezt beszéljük meg a csoportokban, de mindenképpen otthon legalább, amikor elmegyünk a házaspárunkkal egy hétvégére, vagy egy üdülésre, és akkor tárgyaljuk át ezeket a dolgokat. De azokban a körökben, amelyek számunkra a találkozások helyei, a saját mély gondolataink megbeszélésére. És itt mutatok egy olyan költségvetést, amit úgyse láttok messziről, de az lényeg, hogy fölül vannak a hónapok, és akkor ha egy Excel táblát használnátok, akkor nagyon könnyű mindig csak egy oszlopba beírni azt, hogy a villanyszámlára januárban mennyi volt a költségem, és így tovább általában egy rublikába egyszer fogunk beírni, bár újabban a villanyművek már 2 számlát hoz havonta, tehát össze kell adni, és aztán beírni. De ugyanígy, ha az autókról írunk nyilvántartást, hogy például be van-e fizetve. Ezek nagyon fontos dolgok ott, ahol annyi minden dolog van, hogy megtörténtek-e ezek. És ez a nyilvántartás azért szükséges, mondom, hogy összesíteni tudjuk. Aztán van a biztosítások, a hitel visszafizetések, ha vannak ilyenek. Aztán vannak tagdíjak, kinek hol, és nyilvánvaló, hogy aztán léteznek ilyenek, hogy szolgálatok, vagy szolgáltatások, mint újság, takarítás, kert, vagy adományok, és itt azért írom ide, feltétlenül, bár az első rubrika, ami mint biztosan ki van töltve, hogy el ne felejtsem, hogy mely helyekre szoktam adakozni, és akkor azokat nyilván tudom tartani, megtörtént-e. És amikor az évvégi visszaigazolások jönnek, akkor azokkal egybe tudom vetni. Egy összesítés azt is segíti, hogy a bevétel és a különbözet megmutatja az alsó sorokon, hogy mi a tendencia. Kezdem fogyasztani a tartalékomat, vagy pedig növekszik mindaz, amit csinálunk. Az Isten áldása éppen most melyik ponton nevel? Vagyoni gyarapodással, vagy éppen a fogyásával. Végül pedig azt szeretném elmondani nektek, hogy jól választottunk, amikor eljöttünk, hogy ezekről a mai időszerű kérdésekről beszéljünk, és felhívom a figyelmet, hogy azok a könyvek, az a könyv, ami a kezünkben van, és a sáfárságról szól, azt szabad megvásárolni, és vegyétek. Sok minden nem az van benne, amit hallottunk, nagy részt azokról szól, de amennyiben ezek fogynak, akkor az a visszacsatolásunk is van, hogy ti is úgy látjátok, hogy ezekkel foglalkozni kell. Másrészt pedig otthonaitokba tudnátok továbbadni ezt a befektetést, hasznosítani, akár 2-3 embernek is. Vagy pedig a gyülekezetben konferenciát tartani, és amit még jónak tartanék, hogy ha fogyna ez a könyvmennyiség, ezzel azt is támogatjátok, hogy mi, amikor Ukrajnába vagy Erdélybe megyünk a csoporttal, akkor azoknak, akiknek nem tudják, nem is akarjuk tőlük elkérni a bekerülési árát, azoknak is a lehetősége nyíljon arra, hogy hozzáférjenek. Köszönöm szépen.
Ha valaki becsatlakozik, akár a egész délután, akár a 6 órakor kezdődő alkalmakra, az lehetséges. Szombaton ifjúsági, vasárnap pedig vasárnap. Van-e még gyors hírünk? Egy van, úgy látom, de még nem értjük, amit Emmanuel mond. Nyilvánvalóan valamit mondani akar. Énekkel magasztaljuk az Urat, fennállva énekelünk, az ének alatt majd körbeadjuk a perseit.
Megint 2 éneket énekeljünk el, az első átadom magamat teljesen, a második pedig tégy engem békeköveteddé.